Isten igényét János Evangélium a harmadik részének 25-30. Verszakig olvasom. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és azt mondták neki, Mester, aki veled voltak a Jordánon túl, akiről te bizonságot tettél, íme azt keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt, nem kaphat az ember semmit, hanem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodtatok arról, hogy megmondtam. Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki a mennyasszony, az a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva ül a vőlegény hangjának. Ez az öröm lett teljessé. Annak növekedni kell, nekem pedig tiszteté lennem. Eddig Isten igényét.
Advent 4. vasárnapja van, és a katolikus hagyományban a 4. gyertya keresztelő Szent János gyertyája, aki utat készített az emberek szívében, ez a szeretetnek a gyertyája. És valóban János szavai adják a mai textust. Mégis nekem úgy tűnt, hogy a textus és a többi olvasmány alapján talán inkább az advent öröme a legmegfelelőbb cím a mai prédikációnak. Bár ugye az öröm a hagyomány szerint inkább a harmadik vasárnap a témája, de azt mondom, a szeretet és az öröm, hit, remény, szeretet, öröm mind-mind kéz a kézben járnak. De tényleg emlékezzünk csak vissza Ézsaiás prófétának a proféciájára, amit mindjárt kivetít a kedves kollégám, amúgy az örömhír hozójáról szól. Ugye mi szép, ha feltűnik az örömhír hozónak a lába. Hát nem az illetőnek a lába szép, hanem jó látni azt, hogy jön, aki örömhírt hoz. Ugye? És szól az eljövendő szabadulásról. És Pál a Filippi beliekhez szintén ezt mondja, hogy örüljetek, sőt, ismét mondom, örüljetek. Micsoda felszólítás. Végül pedig Keresztelő János beszél a vőlegény barátjának az öröméről. Tehát ma erről a háromféle örömről szeretnék beszélni, és mind a három Jézus személyéhez kötődik. Ugye itt van elsőként Ézsaiás. Az Úr szava szól Ézsaiás prófétán keresztül. Ézsaiás nehéz helyzetben volt, és csak úgy a zsidó név. Ugye minden a jeruzsálemi nagytemplom pusztulása után, sőt Jeruzsálemnek a lerombolása után hangzik el ez a prófécia, miután a babiloniak elvitték, rabságba vitték a népesség nagy részét, és a többieket pedig ott hagyták magukra. Ez a szétszórt rabságban vergődő zsidósághoz szól a próféta üzenete. Jön az örömhírhozó. Békességet fog hirdetni. Örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Az idegen királyok alatt sínlődő népnek így szól, a te Istened uralkodik. És bár lehet, hogy most nem úgy látszik. Az Istennek a székhelye, a templom elpusztult, a szent város, Jeruzsálem romokban hever, a nép szétszórva vagy fogságban, de mégis Isten uralkodik. Reménytelennek tűnik a helyzet, helyrehozhatatlannak, mégis Isten uralkodik. Sőt, nem csak, hogy uralkodik, biztosít arról, hogy megvigasztalja a népet. Megszabadítja őket, és helyreállítja őket. És meglátják majd mind szerte a világban az ő dicsőségét, mert mindenki tudni fogja, amikor Jeruzsálem újra felépül, és a templom újra helyreáll, és az Isten tisztelet szintén a helyére kerül, hogy ez mind-mind az Isten munkája, mert nem a szétszórt, rabszolga sorban szenvedő népnek a munkája ez, hanem az Isten helyreállító, üdvözítő kegyelménye. Mert igen, a helyreállítás nem csak a templom és a város újraépítését jelenti, és azt, hogy végre újra birtokba vehetjük az őségnek a városát, azonnal elüldözöttek, hanem a helyreállítás a szívek helyreállítása is. A helyes Isten tisztelet helyreállítása, a helyes Istennel való kapcsolatnak a helyreállítása. Ez talán fontosabb, mint a fizikai dolgok is. Mind minden reménységet hoz. Erről szól az örömhír hozónak a lába, illetve nem a lába, de ezért örülnek az örömhír hozónak a lába, látszán, hogy bizony megújulást, helyreállást hirdet. Ez az ígéret. Tehát az Istentől eltávolodott, szétszort és szolgasorba keveredett nép újra visszatér hozzá, és újra helyreáll az Úrral a kapcsolatuk. Ez az első örömhír. Ezért lehet örvendezni, amikor ezt meglátja az ember, hogy az Isten minden körülmények között uralkodik. És nem csak a zsidó nép életében, hanem a miénkben is. A következő öröm pedig a Filippi beliekhez írt levélben olvasható, hogyha sikerül ezt is megjeleníteni, de már többször felolvastuk, hogy remélem menni fog, ugye? Nem tudom, hogy amikor halljuk vagy olvassuk, mennyire jön át Pál apostol szavaiból a lelkesedés. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Pál idejében az egy kicsit nehezebb volt a papíros beszerzni, meg az írószerszámot, erre külön még egyszer leírni, hogy örüljetek, és mondom még egyszer, örüljetek, mert ez fontos. És hogy miért örüljünk? Mert az Úr közel. Az Úr közel van. Nincs tőlünk távol. Nem vagyunk elvetve, nem vagyunk magunkra hagyva, nem vette le rólunk a kezét, nem idegen. Ugye? A falak leomlottak Isten és az ember között, a kárpit meghasadt. Isten többé nem egy idegen, távoli, elérhetetlen valaki, vagy ahogy mások talán gondolják, hogy érdektelen. Nem. Isten itt van közel. Ő elérhető, ő megközelíthető. Éppen ezért nem kell többé aggódni, mert az aggodalmainkkal megközelíthetjük őt. És bízhatunk abban, hogy az ő kezében van a sorsunk, és mindazok a dolgok, amiket nem tudunk irányítani. Ami miatt félünk. És bizony manapság körülnézni sok minden dolog van, amitől félni és rettegni kéne, de Istenre bízunk, és bízhatjuk az életünket. És tudjuk, hogy nála testünk és a lelkünk biztonságban van. A sorsunk az ő kezében van. Éppen ezért örüljünk, mert ő közel. Ő közel. És ha rá merjük bízni a mi gondjainkat, és ha rá merjük terhelni a mi terheinket, ugye azt mondja, hogy az Úrnak gondja van ránk, ha ezt megmerjük tenni, akkor megtapasztalhatjuk azt a békességet, amiről itt szó van, ugye? Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Erről van szó. Bízz az Úrban, és az Isten békessége minden körülmények ellenére meg fogja őrizni a békességet a te szívedben, és a te gondolataidban, az Úr Jézus Krisztusban. Hát ennek lehet örülni. Micsoda szabadulás, micsoda tehertől, micsoda nyomástól szabaduljunk meg, szabadulhatunk meg. Hát örüljetek. Pál mondja, ismét mondom, örüljetek. És végül pedig itt van Keresztelő János, és az ő szavai, remélem, hogy az is megjelenik. Ugye tanítványaik követték Jánost, hát úgy tűnik, hogy kicsit féltékenyen figyelik Jézusnak a tevékenységét és az ő tanítványainak a tevékenységét. Ugye, hogy Jézusnak növekszik a népszerűsége, úgy tűnik, hogy Jánosé kárára, hogy így fejezzem ki. És ez a hozzáállás mennyire emberi, nem? Mennyire jellemző ez ránk? És felmerült bennem a kérdés készülés alatt, hogy mennyire érthetem ezt tettem saját magamban. Ugye lehet, hogy így kezdődik, hogy a testvérünket megdicsérik, minket meg nem. Vagy ugye a tekónak a rajzát kiratják a hűtő oldalára, az enyémét meg nem. Vagy lehet ez az iskolában, vagy akár a munkahelyen, ugye? A mások igyekezetét jobban díjazzák, mint az enyémet. Pedig én is itt vagyok. Igyekszem, dolgozom, megteszem, hogy tőlem telik. De akár keresztény környezetben is előfordulhat ez. Hallottam már ilyet, hogy valaki oda ment a lelki pásztorhoz, és azt mondja, hogy én jobban szeretem, amikor XY prédikál. Az csodálatos volt hallani, hogy a lelkész kollégájára azt mondta, hogy dicsőség az Úrnak. Valakinek legalább tetszik a prédikációja. De előfordul más szemszögben is, hogy a másik gyülekezetben jobban tetszik a zene. Vagy amott az úrvacsorához finom, édes bort adnak, meg ilyen tönkölyt, faszúlyos, teljes kérdésű, szuperbió kenyeret, de jó nekik. És mások is tiszke, hogy hát nálunk miért nincs ilyen, a miénk miért nem ilyenek. Ott a versengés. Valahol sérül talán az önérzetünk, védekeznünk kell, vagy bizonyítani kell, versenyezni kell. De nem így keresztelő János. Félreértés szemesség, János egy nagyon kemény ember volt. És kiállt az igazságért és az Úrügyért, mint halálig. Szó szerint, mint halálig. Ugyanakkor egy dologgal tisztában volt, amivel úgy tűnik az ő tanítványai nem. Azzal, hogy ki van a középpontban. Hogy ki van az életének és a küldetésének a középpontjában. Nagyon tetszik ez a bölcsesség, amit itt a 27. versben ír, vagy mond. Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatod meg neki. Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatod meg neki. Lehetnek neked ambícióid, és igyekezhet jobb pozícióba kerülni, hogy gondoskodj magadról, vagy a családodról, hogy kiemelkedj. De nem mindegy, hogy ezt miért és hogyan teszed. Mit, illetve kit tartasz a középpontban? Milyen eszközöket használsz a cél elérésében? Ha önző vagy és magadra gondolsz, akkor piszkosan fogsz küzdeni. Ha tudod, hogy minden felülről jön, és az Isten ajándéka, és valóban Istenre bízod magad, akkor tisztán állod meg magad a versenyhelyzetben. Attól függetlenül a többiek dobálóznak-e sárral, vagy sem. Mert semmit sem szerezhet az ember, ami ne felülről adódna neki, igazából semmit sem szerezhet, ami igazából számít. Erről van szó. János kicsit hasonló helyzetben volt, mint bármelyikünk. És itt volt a dilemma, mire építjük az életünket, az egónkra, az önérzetünkre, vagy Jézusra. És érdekes, vagy vicces sajnos, hogy még a keresztény szolgálatot is lehet így felépíteni. Jóformán anélkül, hogy elsőre külső szemléletként meg lehessen mondani, hogy mi a különbség. De János a helyén volt. Ő azt mondta, hogy én tudom, hogy ki van a középpontban. És nagyon tetszik ez a példázat, amit mond, ugye? Jézus Krisztus a vőlegény. És a mennyasszony mindazok, akiknek szükségük van rá, akik vágynak az ő hangját meghallani, akik várják őt és szeretnének vele lenni. János pedig, ő maga a vőlegény barátja, aki nem féltékeny, ugye? Nem versenyez, nem fog ilyen neonzöld villantós ruhába megjelenni az esküvőn, hogy mindenkit őt nézze, mert tudja, hogy nem ő van a középpontban. Hanem együtt örül az örömüknek. Sőt, támogatja őt mindenben. Ugye, vannak ilyen szép mondások, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb. Igaz? És én ügyek vagyunk a szomszéd fűjére. Mert az zöldebb. Azt viszont nem látjuk, hogy a szomszéd mennyit dolgozott azon, hogy gondozza ezt a szép zöldjetet. Azt nem érjük tőle, a kemény munkát. Azt nem, csak azt amilyen van. Vagy ha már szomszéd, akkor van az a nagyon szép mondás, ugye, hogy hát a szomszéd lova is zögöljön meg. Az milyen szép. És sajnos ez valami ilyen kulturális szellemiség, hogy az angol úgy mondja az angol mondás, hogy a nyomorúság szárszat kíván, hogyha már sárba vagyok, akkor magam mellé lerántok valakit, hogy legalább, hogyha én rosszul érzem magam, akkor mindenki más rosszul érzi magát. Dögöljön meg a szomszéd lova is. Ha nekem nem jó, senkinek ne legyen jó. Mennyire jellemző ránk ez a mentalitás? Ez az irigység, vagy versengés, vagy tolakodás. És az a helyzet, hogy vannak olyan szituációk, amikor az elvárt. Amikor, mit tudom, az ember egy munkainterjúra megy, vagy valahogy eladja magát. Hogy érvényesüljön. de most valódi dolgot mutatok, vagy valami más, mint ami valóban vagyok. Mi van, hogyha az olyat mutatok, ami nem valódi, aztán számon kérik rajtam. Ugye? Hallottunk ilyen botrányokról, hogy valaki megjelent, mondta, hogy ő kitűnően tud ilyen vagy olyan nyelven, papírja is volt róla, és amikor helyzet volt, akkor csúnya beégés lett a vége. Mi az a valódi portéka, amit én tudni, adni tudok, és ha valóban szükség van rá, akkor hiszem, hogy Isten gondoskodni fog rólam. És lehet azt mondani keresztelő Jánosra, amikor ilyen helyzetekben vagyunk, hogy köszönöm szépen, de nem játszok. Nem megyek bele ebbe a játszmába, ebbe a páváskodásba és összeszkedésbe. Én tudom, hogy ki vagyok. Én teljesen tisztában vagyok vele, hogy hol van a helyem. Mert Isten bennem minden helyreállított. Vagy legalábbis már elkezdte a helyreállítási munkálatokat. Tudom, hogy ő van a középpontban, hogy az számít, amit ő gondol, és amit ő mond. Hogy ő tisztában van az én értékeimmel, és ezek az értékek elegendőek. Hogy ő örömékleni bennem, hogy ő gyermekének tekint, így bánik velem, és így foglalkozik velem. Tudom, hogy ki vagyok, és nem kell vele menjek ezekbe a játszmákba. Nem versenyzek, hanem vele jövülök. És nem csak a saját gesztenyémet sütögetem, hanem a másik boldogságán is dolgozom, mert megszabadultam. Isten helyreállította a vele való kapcsolatomat, és ezzel együtt a saját önértékelésemet, elvette a félelmeimet, az aggodalmaimat, mert tudom, hogy neki gondja van rám, és hogy vele, illetve hogy nála biztonságban vagyok. Az ő szeretete költözött a szívemben. És ez felszabadít arra, hogy másnak az örömén is örvendezzek. Hogy ne irigykedjek, hanem igazán örüljenek annak. Ugye Jézus mondja, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírokkal. Legyen bennünk valódi együttérzés. Valódi szeretet. Ez az, ami átformál. Hogy más örömén örvendezzek, és más boldogságán dolgozzak. Mert az Úrban megtaláltam a sajátomét. Nekem a másik boldogulása is számít. Sőt, ez tesz igazán boldoggá. Úgy érzem, hogy valami ilyesmit üzen számunkra a keresztelő János. Azonban ez az öröm még ennél is tovább megy. Mert keresztelő János úgy írja le magát, mint a vőlegény barátja. És örül annak, ha a mennyasszony a vőlegénnyel találkozik. Örül annak, ha valaki, aki még Jézust nem látta, nem ismeri, akinek szükség van rá, újra, vagy végre találkozik vele, és újra kapcsolatban lehet a Teremtő Istennel. Keresztelő János nem verseng a vőlegény szeretetéért, vagy a mennyasszony pillantásáért, hanem osztozni akar az ő örömükben. Inkább a közvetítő szerepét játssza el. Ugye? Hogy ez a két fél, aki olyan régóta ágyítozik egymásra, végre egybe kelhessen. Ezt keresztelő János szerepe, és ez az öröme. Hát vagyok-e olyan barátja Jézusnak? És itt a kérdés. Aki tényleg Jézus felé teheri a mennyasszonyát. Aki mutat felé. Aki őt valóban jó színben tünteti fel, és dicsekszik vele, hogy nézzétek, ő az én barátom, Jézus. Gyertek, ismerjétek meg ti is, hogy mennyire csodálatos, mennyire megbízható, mennyire tökéletes, mennyire érdemes vele kapcsolatra lépni és ráépíteni az életedet. Ez az a szeret, amit keresztelő János elég mutat példaként. Nincs benne versenyzés, nincs benne ínyiség, nincs benne féltékenység, hanem öröm. Öröm. Abban a tudatban, hogy nekem kisebbé kell lennem, neki pedig növekednie kell. Az én szeretemnek hátra kell húzódnia. És valahogy erről szól az újjászületés. Amikor Krisztus megszületik az emberben, hozzáragaszkodunk, elkezd növekedni. És remélhetőleg egyre inkább ő lesz nyilvánvalóvá. Ő lesz az életünk középpontjában, nem pedig saját magunk. Nem pedig az, amit irányítani akarunk, amiért aggódunk, amit bizonyítani akarunk. nem kell megbizonyítani. Isten mindennel tisztában van, és örömítleni bennünk. Ő növekszik bennünk, mi kisebbek leszünk, és mégis rajtunk keresztül az Isten dicsősége megnyilvánul. És bízom benne, hogy örülhetünk annak, hogy látjuk azt, hogy a vőlegény egybe kell a mennyasszonyával. Hát éljünk így, gondolkozunk így, imádkozunk így, és remélem, hogy együtt fogunk majd örvendezni az ő találkozásoknak az örömében. Amen.